Kedves testvérek, Isten igéje, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy lelke által hozzátok is szólni kíván. Írva található az előbb felolvasott szakaszban, Márk evangéliuma első fejezetében, a 12. és a 13. versekben eképpen. A lélek pedig azonnal kivitte Jézust a pusztába, 40 napig volt a pusztában, miközben kísértette a sátán. Vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki. Amen. Kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban! Egy héttel ezelőtt Márk evangéliumának magyarázata során Jézus megkeresztelkedéséről volt szó, és magyaráztuk, láttuk azt a csodálatos jelenetet, amikor Jézus Krisztusra leszállt a Szentlélek galamb formájába, és betöltötte őt. Láttuk a Szentlélek munkáját, ahogy elindult küldetése útján a mi Urunk. Még neki is szüksége volt arra, hogy küldetésében a Szentlélek betöltse őt. Hát akkor nekünk, embereknek. Isten lelke éltető lélek, Isten lelke éltet bennünket, akár tudjuk, akár nem. Minden lélegzett vételünkkel a szent élekről, az éltető lélekről teszünk bizonyságot. Isten lelke az, aki életünk egy pontján hitre segít bennünket, és Isten lelke az, aki ha egy konkrét feladatot, szolgálatot ad, akkor felvértez bennünket, betölt bennünket, hogy ezt a szolgálatot hűséggel be tudjuk tölteni Isten dicsőségére és sokak javára. Ahol az Úr lelke munkál, ott élet, hit és szolgálat támad. És a mai ige szerint még valami. Ahol az Úr lelke elkezd munkálni, ott megjelenik a kísértő is. Erről szól ez az ige, és több helyütt olvashatunk hasonlót a Szentírásban. Ahol az Úr lelke munkál, ott megjelenik a kísértő. Felfigyeltünk-e erre a megfogalmazásra, hogy a megkeresztelkedés után Jézus azonnal kivitették a pusztába a kísértés helyére. Azonnal. Ahol az Isten lelke munkál, ott azonnal támadásba lendül az ellenség. És adatik nekünk a pusztaság, ahol nincsenek életfeltételek, amely veszélyes, ahol vadállatok lakoznak, szó szerint és átvitt értelemben egyaránt, és hogy mi mindent jelent még ez a pusztaság, arról két héttel ezelőtt volt szó, hogy ez a pusztaság, az életünk, az emberi kapcsolataink, a hitéletünk pusztaságát, sokféle pusztaságot jelentett, az emberlét pusztaságát, ahol jelen van a sátán, és kísért bennünket. Ez az első üzenet, döbbenetes figyelmeztetés, ahol az Úr lelke munkál, éltet, hitet ajándékoz és szolgálatra hívott, azonnal támad a kísértő, és minél inkább elkezd munkálni az Isten lelke, annál inkább támadásba lendül a kísértő. Jézus Krisztus ezt egy példázatában is elénk tárta, a búza és a konkoly példázatában, talán ismerjük ezt a példázatot, hogy a gazda megbízására a szolgák hűséggel elvetették az elkészített talajba a búza magját. És éjszaka eljött az ellenség, és elvetette a búza közé a konkolyt. És amikor eljött a növekedés ideje, akkor a búzával együtt kihajtott a konkoly is. És a konkoly, a gyom, a gaz mindig veszélyezteti a kultúrnyövényt, fölé nő, megfojtja, árnyékot vet rá, lehetetlenné teszi a kibontakozását a nemes növénynek, a búzának. Jó Sándor erről a példázatról tartott igehirdetésében gyönyörűen megfogalmazza, hogy ebben a világban, ebben a hasadt világban mindig kettős magvetés történik. Ahol vetik a búza magját, ott azonnal megjelenik az Isten ellensége, és veti a konkoly magját is. Ahol az Úr lelke munkál, ott megjelenik és támad az ellenség. Ezt nagyon egyszerűen tudom érzékeltetni. Gondoljunk csak bele abba, hogy az Isten igéje hirdettetik, ott jelen van és támad a gonosz. Ez úgy mutatkozik meg, hogy arra igyekszik, hogy ne tudjunk figyelni, hogy elkalandozzanak a gondolataink, hogy ne tudjuk letenni mindazt, amit ide behoztunk, hogy a hétköznapi gondolataink kavarogjanak bennünk, hogy elterelje a figyelmünket a lényegről. Hát mi mindenre tudunk gondolni egy ige hirdetés közben is. Hát ez a kettős magvetés, ahol az Isten igéje hirdettetik, ott jelen van a kísértő. De még egyszerűbben, általánosabban is meg tudom fogalmazni, ez a kettős magvetés mindannyiunknak a tapasztalata. Hát mondjátok meg, hogy miért van az, hogy minden jó és nemes Istennek tetsző emberi gondolat mögött azonnal megjelenik annak ellenkezője a rossz gondolat. Hogy a szeretetben mindig ott lappang annak ellenkezője a gyűlölet, és nagyon sokszor úgy alakulhat, hogy a gyűlölet egy pillanat alatt átválthat szeretetté, és a szeretet gyűlöletté. Hogy az életben mindig ott munkálnak a halál erők, és ebben a világban, hogyha megszületünk, akkor halálra születünk meg. Ez a kettős magvetés, a gonosz munkája. Azonnal viteték a pusztába. Ahol az Isten lelke munkál, ott támad a kísértő. De Isten igéje tovább megy, és most az úrvacsorára készülve különösképpen ezt kell hangsúlyoznunk, mert ebben a rövid tudósításban Márk mondja el legrövidebben Jézus megkísértésének a történetét, ott van az evangélium. Vagyis úgy folytathatom az igére figyelve a gondolatmenetet, hogy ahol az Úr lelke munkál, ott nem csak a kísértő támad, hanem ott a végső krisztusi valóságos győzelem is megjelenik. Legyőzhetetlen módon. Ha figyelmesen hallgattuk az igét, akkor talán észrevettük, hogy Márk nagyon pontosan így fogalmaz, hogy akkor Isten lelke azonnal kivitte őt a pusztába. Isten lelke által kiüzetett Jézus a pusztába. Vagyis az egész esemény, az egész folyamat nem a gonosz, nem a sátán kezébe van, nem ő irányítja a folyamatokat, hanem az Úristen, a hatalmas, a mindenható Úristen, az Úristen lelke. Jézus Krisztus az Isten lelke által üzetett ki a pusztába a próbatétel a kísértés helyére. Az Úr lelke indította, az Úr lelke vitte ebbe a próbába, a pusztába, a vadállatok közé, a sátán és a gonoszság helyére. Ez pedig azt jelenti, ahogy Jakab apostol mondja, hogy Isten senkit nem kísért, legfeljebb megpróbál, ő nem visz bennünket a kísértésbe, Jézus Krisztus sem vitte a kísértésbe, hanem mi eleve hasad bűnrontott a világban, a kísértésben vagyunk, és Jézus megkísértésének a története ezt ábrázolja ki. A kísértésben vagyunk, a próbatételek között vagyunk, de azért a lélek visz ki bennünket oda, azért a lélek kezében van ez az egész folyamat, hogy ott a kísértésekben megálljunk, felvérteződjünk. Amikor az úri imádságban azért könyörgünk, hogy Urunk, ne védj bennünket a kísértésbe, akkor azért imádkozunk, hogy Urunk, tarts meg bennünket a próbatételek idején, a kísértések, a szenvedések idején. Hát micsoda örömhír, hogy ahol az Úr lelke munkál, ott ugyan támad a gonosz erőteljesen, de az egész folyamat nem a gonosz kezében van, hanem az Isten lelkének kezében, a mindenható Isten kezében, aki győzelemre vezeti ezt az ügyet. Maga a kísértés idő intervalluma is erre utal. 40 napig tartott a kísértés. Ez relatíve hosszú vagy rövid idő, de ez az idő intervallum ez azt hirdeti, hogy a próbatételnek, amely a lélek kezében van, az Isten kezében van, van kimért ideje, van határa, van vége. Nem próbál bennünket a mi Urunk erő felett. És mivel a 40 a teljességet is jelenti, és ez nem számmisztika, hanem a bibliai szám szimbolika üzenete, ezért azt jelenti ez a 40 napi kísértés, hogy a próbatételnek, amely az Úr lelke kezében van, nem csak határa van, ideje van, vége van, hanem beteljesedése is. Ott van benne az a győzelem, amit egyedül Jézus Krisztus adhat nekünk. Érdekes módon Márk ezért, éppen ezért, hogy ezt a lényeget, ezt az evangéliumi győzelmet hangsúlyozza, egészen röviden, más evangéliumi leírásokkal ellentétben, egészen röviden, mindössze két versben közli a megkísértés történetét. Mert nem eseményszerűen akarja elénk tárni, hanem húsvét felől, a feltámadás, a győzelem csodája felől világítja meg ezt az eseményt. Tehát nem szól arról sem, hogy Jézus 40 napig böjtölt, és nem szól a három kísértésről, amiről például Máté evangéliuma szól, amelyen megkísértette a sátán Jézust, és amelyet ő isteni hatalommal, a Szentlélekkel betöltekezve legyőzött, és amely a mi életünk próbatételei is lehetek folyamatosan, ismerjük ezeket, a kenyérkérdés, az egzisztencia, a biztonság egy bizonytalan világban, és a hatalom, a csillogás, a pénz, a vagyon, a befolyás. Ezekről külön igehirdetést lehetne mondani, de Márk most ezekről nem szól. Hogy a lényegre tegye a hangsúlyt. Ez Márk evangéliumának a koncepciója, hogy a lényegre mutasson. Jézus Krisztus egész földi életét, küldetését ez a két vers összefoglalja a maga távlataiba, amelyet én is megteszek most előttetek. Jézus Krisztus eljött ebbe a világba, az ige szavaival élve, az embervilág vadállati bűnösségébe, a sátáni kísértés helyére, hogy örökkévaló áldozatával Márk a megváltó keresztre és a húsvéti üres sírra gondol, megszerezze a sátán hatalma felett az egyetlen győzelmet számunkra. Csak ő adhat győzelmet a gonosz felett mindenféle kísértés, próbatétel idején. Az ártó erők hatalmasabbak, mint mi vagyunk, de nekünk a gonosznál, az ártó hatalmaknál hatalmasabb urunk van, és ő benne bízva adatik nekünk valóságos győzelem, beteljesedés, csak is ő benne. Az a győzelem, amely Jézus Krisztusnak adatott, és amelynek a megelőlegezése ennek a történetnek a leírása, a küldetésének a kezdetén, és amelyet ő megszerzett a Golgotai kereszten, a számunkra a Szentlélek által maradéktalanul adatik. Micsoda vigasztalás ez! Ahol az Úr lelke munkál, ott kettős magvetés történik, ott támad a kísértő. Tapasztaljuk ezt Isten népe életében, az egyes hívő ember életében is, de olyan jó tudni, hogy nem a gonoszi a végső szó. Az eseményeket a mindenható Isten, aki mindennél hatalmasabb, az ő lelke által kezében tartja, hogy a valóságos győzelmet, a beteljesedést oda ajándékozza nekünk. És ebből következik a harmadik üzenet, és itt szeretném gyakorlativá tenni, értetővé tenni ezt az ige hirdetést, apró pénzre váltani mindenki számára. Ahol az Úr lelke munkál, ott ebben a világban a hétköznapok harcai között is a hívő ember és az ő népe megtapasztalja ezt a folyamatos győzelmet, amely Jézus Krisztusban egyszer s mindenkorra a miénk. És ezt Márk evangéliuma nagyon plasztikusan fejezi ki, amikor azt írja 13. versben, hogy Jézus vadállatokkal volt együtt a pusztában, és angyalok szolgáltak neki. Ez azt jelenti, hogy Jézus nem bántották a vadállatok ott a pusztában. Mint egy megszelídítette a vadállatokat. Isteni hatalmára mutat rá ez, ami a keresztnél és a húsvéti sírnál egyértelművé lesz majd, hogy ki ő valójában, az Isten fia megváltó, senki más nem képes erre. De ha mi is kapjuk ezt a folyamatos győzelmet, akkor hadd fogalmazzak meg egy üzenetet ezzel kapcsolatban. Ugye ez a győzelem a hétköznapok harcai közepette ránk nézve azt jelenti, hogy érted, a hétköznapok konfliktusaiban, és megint az ige szavaival élve, ne vegyétek erős kifejezésnek, de így mondja az ige, ebben a bűn miatt vadállati, egyre inkább durvuló világban Isten a jövő embernek megadja a kulcsot a másik emberhez, hogy azt megszeridítse. Hogy megtalálja vele a hangot. Ez a hit jelenléte, a mennyei világ győzelmének a jelenléte, az Isten hatalmának, Krisztusi hatalmának a jelenléte a lélek által bennünk. Próbált ki, sikerül egy nehéz helyzetben, egy konfliktus helyzetben, egy durva helyzetben hívő emberként megtalálni a kulcsot, megszelídíteni a másikat. Vagy tovább megyek, ha ez nem sikerülne, ez is nekem is személyes tapasztalatom, hogy mivel az Isten nem terel bennünket erőnk felett, ha vannak meggyőzhetetlen emberek számunkra, akik felé soha nem találnánk meg a kulcsot, akkor ő megadja, hogy azokat el tudjuk kerülni, de ha nem tudjuk őket kikerülni, akkor igenis ad kulcsot, ad erőt, ad szeretetet, ad türelmet, ad bölcsességet, és ezért könyörögni is lehet. Az Istennek ezt a hatalmát a Krisztusban, a lélek által ezt a folyamatos győzelmet a hétköznapokban, megint csak az ige szavaival élve, néha vadállati viszonyok, vadállati feszültségek között. És a tagmondat második része is gyakorlati üzenetet ad nekünk, hogy vadállatok között volt, és angyalok szolgáltak neki. Ahogy az előző Jézus hatalmára mutat rá, ez pedig Jézus mennyei valóságára, hogy a mennyei világból jött erre a földre, hogy az angyali seregek ott voltak mellette, és támogatták őt. És ami részesülünk a hétköznapokban lélek által, folyamatosan ebben a győzelemben, a hétköznapok kettőssége között, akkor láthatóvá lesz rajtunk minden nyomorúság ellenére a mennyei világ, az angyali arc, a mennyei ragyogás, az óemberben az új ember. Hogy az óember egyre inkább eltűnik, és egyre inkább növekszik és megerősödik az új ember. Angyalok szolgáltak neki, pedig vadállatok között volt. Nekünk is adatik ez a csoda, és lehet ezért könyörögni. Könyörögsz érte. Egy példa is eszembe jut ezzel kapcsolatban, végletes példa, de szerintem ne tudjuk fordítani a hétköznapok gondolatvilágára, a tapasztalati rendszerére. A Cselekedetek könyvében, amikor Istvánt az ellenségei gyűlölettel, vadállati gyűlölettel megkövezik, akkor István arca, István vértanú arca angyali módon ragyogott. És vegyük ezt átvitt értelemben, bízva abban, hogy ilyen nyomorúságot egyikünknek sem kell átélni, ilyenfajta próbatételt, de annyi próbatétel van a hétköznapokban, hogy tudunk-e angyali módon ragyogni. Nem a gonoszé, Isten lelkéjé a végső szó, az ő népe, az övéi életében, akik megtaláljuk a kulcsot a másik emberhez, és akik durva viszonyok között is angyali, krisztusi módon tudunk viselkedni, mint akikben kiformálódott a Krisztus. És miközben megéljük ebben a világban, a világ kettősségében, a már igen és a még nem feszültségében ezt a folyamatos győzelmet, egyre inkább láthatóvá lesz rajtunk és általunk az a teljes, folyamatos, beteljesedett, valós győzelem, ami nem hasonlítható emberi győzelemhez, hogy egyik ember legyőzi az érdekei alapján, meg az ereje alapján a másikat, hanem az az isteni győzelemhez, amit egyedül ő adhat, és amely megteremti ebben a világban a teljes békességet, és előre mutat az Isten országának a kiteljesedése felé. Mert ez a hétköznapokban megért folyamatos győzelem a krisztusi teljes győzelemre mutat minden gonosz kísértés és minden nehéz próbatétel ellenében. Gondoljunk Ézsaiás proféta látomására, az Ézsaiás 11-ben, nagyon szeretem ezt a profétai látást, afelé tart az életünk, amikor az újjáteremtésben az Isten eredeti gondolata szerint a teremtett világ békessége és rendje helyreáll. Amikor nem árt és nem pusztít, micsoda győzelem, ebben a világban senki, mert tele lesz a föld az Úr ismeretével, ahogy a tenger a medrét borítja, hogy egyetlen egy milliméternyi száraz hely nem marad abban. Értitek? Folyamatos győzelem, mert van végső győzelem minden kísértés és gonosz ellenében. Afelé, a világ felé tartunk, ahol nem árt és nem pusztít majd senki, még a vadállatok sem, ezt szó szerint kimondja Ézsaiás próféta ebben a látomásban. Az úrvacsorára készülve tehát így könyöröketünk, hogy jöjj, Szentlélek, Úristen, most az őszi-téli időszak előtt, az esztendő második fél évére készülve, jöjj, Szentlélek, Úristen, és add nekünk ezt a teljes győzelmet a halál erők, a gonosz erői felett, minden kísértésben, minden próbatételben, amit csak Te adhatsz, és add, hogy ebben a világban is már folyamatosan, minden küzdelmünkben láthatóvá legyen bennünk és általunk ez a győzelem. Az Úri Szent Vacsora sákramentuma, a megtört kenyér és a kitöltött bor erről tesz bizonyságot. Jöjjünk tehát örömmel, reménységgel, bizonyossággal, és ezzel az örömmel, reménységgel tekintsünk előre, minden bizonytalanság ellenére is. Úgy legyen. Amen.